Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Csütörtöki adásunk témái. A lelki langyosság a temetők békéje. Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája. A megtestesülés szellemében együtt az Úrral és népével. A pápa az Emmanuel közösséghez. Az egyházzal együtt az emberkereskedelem ellen. A pápa a Talita Kum közgyűléséhez. Észrevenni, meghallgatni, segíteni. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 26. vasárnapra. A lelki langyosság a temetők békéje. Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája. Kérjük az Úr kegyelmét, hogy ne legyünk csak félig meddig keresztények, megelégedve egy színnel békével, amely nem terem gyümölcsöt. A Szent Márta házkápolnájában, csütörtök reggel tartott szentmise homíliájában Ferenc pápa a lelki langyosság ellen emelte fel szavát, amely halogatja megtérést, örökké a holnapot emlegetve. A szentmise olvasmánya Aggeus próféta intő szavát közvetíti, aki a babiloni fogságból hazatért népét arra figyelmezteti, hogy miközben ők palotában laknak, az úrháza még mindig romokban hever. Nem szabad késlekednünk tehát a templom felépítésével. Ha ebben hanyagok vagyunk, egyéb munkánk is gyümölcstelen lesz. Ezért azonnal neki kell fogni az úrháza felépítéséhez. Buzdított munkára a próféta. Aggéus próféta próbálta kimozdítani a lusta és a vereségbe beletörődött nép szívét. A templomot lerombolta az ellenség, s miközben romokban heber, a nép csak szemlélte az idők múlását mindaddig, amíg az Úr elküldte a választottját, hogy felépítesse templomát. Ám szívük megkeseredett, és nem akartak neki fogni a munkának. Így szóltak magukban, de nem megyünk előre, hiszen ez talán csak káprázat lenne, jobb inkább nem kockáztatni, és maradjuk még egy kicsit így. Ezek az emberek nem akartak felkelni, hogy neki fogjanak a munkának. Nem hagyatkoztak az Úr segítségére, aki pedig fel akarta őket emelni, és kifogást keresve arra hivatkoztak, hogy az igaz, alkalmas idő még nem jött el. Ezeknek az embereknek a drámája, és a miénk is.
Questo è il dramma di questa gente.
Hangsúlyozta Ferenc pápa, hogy amikor elfog bennünket a langyosság szelleme, akkor így szólunk. Igen, rendben van, uram, de csak lassan, most hagyjuk így. Majd holnap megcsinálom, hogy holnap aztán, holnap után mondjanak, és így tovább. Azaz elhalasztani a döntéseket, a szív megtérésének, az élet megváltoztatásának a döntését. Nagyon sokszor langyosság rejlik a bizonytalanság és a halaszgatás magatartása mögött. Így aztán sok ember elpocsékolja az életét és úgy végzi, mint egy tépet rongy, mert nem csinált semmit, csak megőrizte a békét és a nyugalmat önmagában. De ez a béke a temetők békéje, figyelmeztetett a pápa. Amikor belépünk ebbe a langyosságba, a lelki langyosság magatartásába, akkor életünket temetővé alakítjuk át, ahol nincs élet. Csak bezártság van, ahová nem lépnek be az emberek. Igen, valóban romokban heverünk, de nem kockáztatunk. Mert jobb most már így, hiszen már hozzászoktunk ehhez az élethez. Ferenc pápa reggeli homíliájában arra figyelmeztetett, hogy mindez akkor történik velünk, amikor a kicsi dolgok nem mennek jól. Az Úr pedig azt akarja, hogy változtassunk ezen. A megtérésünket kéri, amire mi ezt válaszoljuk, holnap. Ebből adódik a felhívás. Kérjük az Úr kegyelmét, hogy ne essünk a félig meddig keresztények lelkületébe, akikről az idős hölgyek mondják rózsavíz keresztények, vagyis lények nélküliek. Jó keresztények ők, dolgoznak is eleget, Bőségesen vetettek, de alig arattak valamit. Sokat ígérő életek, amelyek végül nem vitték semmire sem. Az Úr segítsen bennünket felébredni a langyosság lelkületéből, és hogy tudjunk küzdeni a lelki élet puha érzéstelenítése ellen, zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa. A megtestesülés szellemében együtt az Úrral és népével. Ferenc pápa az Emmanuel közösséghez. Csütörtökön délben fogadta Ferenc pápa a francia alapítású Emmanuel közösség 400 tagját a dél-olaszországi Leccéből, akik alapításuk közeli 40. évfordulója alkalmából kértek kihallgatást a pápától és megerősítést küldetésükre. Ferenc pápa karácsonyi születésnapjukra utalva a megtestesülés misztériumáról emlékedett, amelyben feltárult Isten szeretete az emberek iránt. Az Emmanuel közösségnek különösképpen is ebből a forrásból kell merítenie, hogy együtt álljon a szükséget szenvedő testvérekkel. A 400 fős Emmanuel közösséghez szólva, a pápa megköszönte nekik a majdi 40 esztendő szolgálatukat, főként, ahogy azt végezték, hiszen a tennivalót a lenni valóból eredeztették, amely Isten szava éltető nedvéből ered. Ennélkül a közösség segítségnyújtó ügynökség, vagy csak egy cég lenne. Az Emmanuel közösség nevéből adódóan a hitét testesíti meg a szolgálatban, mégpedig a befogadás gesztusával. Az Úr örökké kopogtat az ajtókon, azon fivéreink és nővéreink arcával, akik szegénységben, elhagyatottan és rabszolgaságban élnek. Jó lehet, az igazi nehézség a kezdet utáni állatatosságban áll, az Emmanuel közösség tudott ajtót nyitni, és képes volt kifejleszteni a közösség különféle ágazatait. A pápa velük együtt hálát ad a Szentlélek ajándékaiért, a sugallatokért, a testvérekhez közel jutó együttérző szeretetért. Maradjanak meg mindig a hálaadás lelkületében, mert művük az isteni. Az Emmanuel közösség írásban kérdésekkel fordult a pápához, még a kihallgatás előtt, amelyben tanácsot kértek tőle a jövőbeli feladataikra vonatkozóan. A pápa a válasz kulcsaként abban erősítette meg őket, hogy továbbra is kettős módon működjenek. Egyfelől álljanak együtt Krisztussal, és álljanak együtt a nehézségben lévő testvéreikkel is. Ez az együttállás az Emmanuel szóból ered, amely az Isten velünk együtt létére utal. Ő a szeretet, a velünk az Isten. Ő nem egy eszme, még kevésbé ideológia, hanem élet. Jézus élete, mely az Atya szeretetét tanúsítja irántunk, aki mindenben megosztotta emberi mi voltunkat. Az előbbre jutáshoz a kegyelem vízéből kell meríteni, hogy ne rabolják el tőlünk az örömet, a reményt, az önátadás bátorságát, hogy álljunk együtt anélkül, hogy megsebesülnénk, hogy a csalódások és tévedések után vessük ki ismét a hálóinkat. Ferenc pápa köszönetet mondott az Emmanuel közösség döntéséért, amellyel következő jubileumi évükben az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdítást választották közösségi lelki olvasmányként. A pápa biztosította őket, hogy ez javukra válik.
Sicuramente vi farà bene.
Tanácsként azt kötötte a lelkükre, hogy ne legyenek autoreferenciálisak, vagyis önmagukra vonatkoztatóak, hanem olvassák az apostoli buzdítást önmagukon túl, az egész egyház összefüggésébe állítva. Magukra pedig úgy tekintsenek, mint egy világba küldött zarándok csoportra, zárta beszédét Ferenc pápa az Emmanuel közösség 400 olasz tagjához. Az egyház élvonalában küzdötök az emberkereskedelem ellen. A pápa beszéde a Tarita Cum szerzetes nőihez. Csütörtökön délelőtt fogadta Ferenc pápa a Tarita Cum, a megszentelt élet emberkereskedelem ellen küzdő világhálózatának 120 tagját, akik ezekben a napokban tartják első közgyűlésüket Rómában. A pápa elismerését fejezte ki a szerzetesnőknek munkájukért, és arra szólította fel a többi szerzetes kongregációt, hogy csatlakozzanak ehhez a missziós műhöz, eljutva a világ minden részébe. A legfőbb elöljárónők szövetsége, amely világszerte közel 1 millió katolikus szerzetes képvisel, 2001-es plenáris ülésén határozta el, hogy felveszi a küzdelmet az ember kereskedelem ellen. A Talita Kum 2009-ben alakult meg, és mindössze 10 év elteltével a szerzetesnők 52 hálózatát hangolja össze minden földrész 90 országában. 2000 munkatársuk több mint 15 000 áldozatnak nyújt segítséget, és több mint 200 000 személyhez jutnak el megelőző tevékenységükkel. A pápa nagyra becsüli munkájukat, amelyet ezen az összetett és drámai területen fejtenek ki. Számos kongregációjuk élvonalban küzd az egyház missziós küldetésében az emberkereskedelem csapása ellen. Közös munkájú példát jelent az egész egyház, benne a papok, püspökök számára. Ennek az első plenáris ülésnek az a fő célkitűzése, hogy kiértékeljék az eddig megkett utat, és meghatározzák missziójuk prioritását az elkövetkező 5 évre. A munkaüléseken 2 fontos kérdést vitatnak meg, amelyek szorosan kapcsolódnak az emberkereskedelemhez, egyrészt a nők élethelyzetének nagy különbözősége, valamint a neoliberális fejlődési modell korlátai. Ez az individualista világnézet azzal a kockázattal jár, hogy a kormányokat felmentik felelősségeik alól. Ezek az összetett és sürgető kihívások megfelelő és hatékony választ igényelnek, fejtette ki Ferenc pápa. A pápa utalt rá, hogy nem ezek az egyedüli kihívások, amelyekkel ma szembe kell néznünk. Az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának migránsokkal és menekültekkel foglalkozó szekciója a közelmúltban lelkipásztori iránymutatást tett közé az emberkereskedelem elleni küzdelemben résztvevők számára. A pápa arra szólította fel a többi férfi és női szerzetes rendet, hogy csatlakozzanak ehhez a missziós műhöz. Ha egyes kongregációk azt mondják, hogy már így is elég sok problémát kell megoldaniuk, adják át nekik a pápa üzenetét. A problémákat úgy lehet megoldani, ha kilépnek az utcára, és így friss levegő lép be házukba. A pápa továbbá leszögezte, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelemben meg kell teremteni a különböző egyházi valóságok szinergiáját. Mind a női, mind a férfi szerzetesi élet olyan út, amelynek szerzője a Szentlélek. Ő terem zűrzavart az egyházban, számos karizmájával, ugyanakkor ő az egyház összhangjának is a szerzője. Ez jelenti azt, hogy az egyházban vagyunk a Szentlélek adományaival, a lélek szabadságával. Ez a karizmákban gazdag egyház ad nekünk erőt, fejtette ki a pápa. Végül áldását adta, és Szűz Mária oltalmába ajánlotta a Talita Kum elhatározásait és jövőjét, imáiról biztosítva a szerzetesnőket. Észrevenni, meghallgatni, segíteni címmel most hallgassák meg Martos Balázs atya elmékedését az évközi 26. vasárnapra.
Isten a szegények és gyengék pártján áll. Idősebb testvérként a lassú és becsületes vagy rosszabb esetben gyors és becstelen meggazdagodás reményét dédelgetve magunkban, talán nehéz ezt elfogadni. Mégis így van. Isten egyenlő méltósággal teremtett minden embert, férfit és nőt, kicsit és nagyot, és mint a folyamatosan azon munkálkodna, hogy ezt a közös méltóságot átélhessük, egymásban megerősíthessük. Persze a szegénység, a gyengeség, vagyis a kiszolgáltatottság és jelentéktelenség tapasztalata sokféle helyzetben ránk köszönhet. Az Úr segítő jelenlétét leggyakrabban éppen akkor éljük át, amikor a megszokott vétfalak leomlanak, amikor tényleg rászorulunk szerető jelenlétére. Az anyagi szegénység gyakrabban hoz magával ilyen helyzetet. Ámos szavai ugyan nem a szegényeket vigasztalják, hanem a gazdagokat fenyegetik. Nem szükségszerű, többnyire mégis találó a kép, amit Ámosz a gazdagokról fest. A gondtalanul élők rövid idő múlva elbizakodottak is lesznek. Akinek nem kell megküzdeni a mindennapi kenyérért, könnyen elfelejti, kinek tartozik hálával. Gondtalannak lenni itt nem pozitív életszemlélet és kiegyensúlyozott magatartás dolga, sokkal inkább hanyagság, hennyesség, lustálkodás. Ámosz lakmározást említ és danolászást, hárfaszót, borívást és finom keneteket, a semmit tevés jelképeit. Az elefántcsont a gazdagság különleges jele. Dávid hárfája gondot és bajtűzött valaha, imádságot kísért. A gazdagok zenéje most csak a lebzselés háttérzaja. A próféta fenyegető jajkiáltása nem egyszerűen a szegények dühéből vagy irigységéből fakad. Nem a másik szép életével van a baj, hanem azzal, amire nem fordít gondot, és amire nyugodt élete lehetőséget kínálna. Az intés első pár versében Sióról és Szamária hegyéről van szó, vagyis Judea és Izrael királyságának fővárosairól, az előkelőkről és a nép főembereiről, akikhez folyamodik Izrael háza. A zsidó nép Ámosz korában két részre szakadtan, északi és déli királyságra osztva élte életét. A prófétai szózat jelen formája mindkét országrész vezetőit megszólítja, és mindkét székhelyen lebzselő úri népet sejtett. A főemberek vétke nem annyira pazarló életmódjuk, hanem az, hogy semmit sem törődnek József romlásával. József itt a tőle származó törzseket, vagyis Efraim és Manasze törzsét jelenti, akik Észak-Izraelben telepedtek meg. Romlásuk várható megsemmisülésük, az asszír seregek betörése, de a próféta részéről utalhat erkölcsi romlásra, bálványimádásra is. A fenyegetés teljes fordulatot jósol, illetve a tett gyümölcsében látja annak büntetését. A nép élére tolakodók, a száműzöttek menetét vezetik majd. Ámos sorai evangéliumi szakaszunkat készítik elő. Arról a bíborba és patyolatba öltözött gazdag emberről hallunk, aki mit sem törődött az ajtaja előtt fekvő szerencsétlennel. Ám később a túlvilágon teljes magányt és gyötrődést tapasztalt meg. Hallgathatott volna Mózesre és a prófétákra, mint kortársai, de nem tette. A példázat befejezése már Jézus Krisztusról szól, ő a halottak közül támad fel, az élet istenébe kapaszkodva tanít arra, hogy milyen távlatban érdemes sikerről és kudarcról gondolkoznunk. Ócia faciunt vícia, mondták a rómaiak, a lustálkodásból sokféle baj terem. Jó észrevenni a valódi bajokat és azokkal foglalkozni, azokra gyógyírt keresni. Ha észrevesszük a bajt, ha közelengedjük magunkhoz, már csak egy lépés, hogy tegyünk is valamit. Ha más nem, keressünk társat, akinek van gyakorlata a szegényekkel való munkában. Vagy legalább hallgassuk meg a szegényt, aki az ajtónk előtt üldögél. Lesz mondandója, és mi sem bánjuk meg, ha időnkből rá is áldozunk. Nem csak baja, ínsége, szüksége van, hanem története, öröme, bánata is. Valódi kérdések, valódi helyzetek, amelyek élettel töltenek el. Ámosz a nép főembereit intette. Ne higgyük, hogy mi nem tehetünk semmit. Hordozzuk a szegény és gyenge szempontjait, és előbb-utóbb meglátjuk, mit érdemes tenni.
Martos Balázs atya emlékérését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adáson véget ért. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Valóságos jelenlét.
Géza fejedelem az államszervező két kereszténység határán. A műsort készítette Bertényi Iván történész egyetemi tanár, az MTA doktora. A műsor első részét hallják.
Köztudott, hogy a magyarság keresztény hitre térítésének nagy munkáját oroszlán részben első királyunknak, első Szent Istvánnak, aki 997 és 1038 közt uralkodott, köszönhetjük. Mint mélyen vallásos uralkodó, ő alapított keresztény királyságot a Kárpát-medencében, szervezett püspökségeket, alakította ki a vármegyerendszert, irányította fáradhatatlanul a keresztény térítő tevékenységet. Ő vezette be népünket az európai keresztény országok nagy családjába. De nem tévezte szem elől az ő elkötelezettségét, középkori mércével mérve rendkívül hosszúnak tekinthető uralmát. Mindenképpen fölmerül a kérdés, mit örökölt István apjától, Gézától, aki 972-től 997-ig uralkodott, a pagányként utolsónak hatalomra lépő fejedelemtől. A kereszténység nem volt teljesen ismeretlen a magyarság, és főleg a magyar hatalmi központ előtt, már Géza hatalomra kerülését megelőzően sem. A Szent Metód életrajz előadja, hogy még a vándorlás időszakában egy magyar nagyfejedelem magához hivatta Metódot, úgy társalkodott vele, mint ilyen férfiúhoz illik, majd gazdagon megajándékozva bocsájtotta útjára, kérve, imádkozzék érte is. 948 körül a bizánci császári udvarban vendégeskedő búcsú vezér megkeresztelkedett, miként 950-ben a keleti császársággal jó kapcsolatokat ápoló Gyula is. 953-ban a keleti császárság székhelyén Hieroteosz szerzetes Turkia, azaz Magyarország püspökévé szentelték. Arról azonban nem tudunk, hogy e minőségében ő folytatott-e térítő tevékenységet. E bizánci kapcsolatokat különösen érdekessé teszi, hogy Géza felesége, az erdélyi Gyula lánya, Sarolt volt. Egyes történészek évszázadok óta előszeretettel emlegetik, hogy a bizánci térítés megelőzte a nyugatit. Kétségtelen, hogy Róma és Bizánc közt a viszony már a 10. században elhidegült, de a nagy egyház szakadásra csak jóval később, már Géza és Szent István haláltát követően 1054-ben került sor. A nyugatról érkező térítő tevékenységet az egymással rivalizáló egyházi központok, a passzaui püspökség és a salzburgi érsekség komoly mértékben késleltették. Jóval Géza születése után, de még apja Taksony fejedelemsége idején, 963-ban első Ottó német római császár megakadályozta Zacheusz térítő pap magyarokhoz jövetelét. 972-ben pedig Pilgrim passzai püspök lépett föl Wolfgang Einsiderni szerzetes Magyarországra jövetele ellen. Pedig a nyugatról érkező papok jó néhány keresztényt találhattak volna a Kárpát-medencében. Az augsburgi vereséget 955 követően lezárultak a nyugati irányba vezetett kalandozások. A korábbi sikeres hadjáratok résztvevői azonban nem csak kincseket raboltak, hanem foglyokat is ejtettek. A történészek viszonylag kevés figyelmet szoktak fordítani a foglyokra, akik közül az előkelőbbeket rokonaik kiváltották, a többit azonban őseink hazahozták, rabszolgaként dolgoztatták, esetenként besorozták hadseregükbe. 973-ból végre van adatunk a nyugati térítő Sankt Galleni Bruno érkezéséről. Ő azonban a nagyfejedelmi udvarba jött, és aligha lehetett oly nagy számú papi kísérete, hogy a lakosság körében tömeges pasztorizációra gondolhatott volna. Taksony halála 972 után Géza ifjú nagyfejedelemként rögtön nehéz külpolitikai helyzetben találta magát. 972-ben a német-római császár, a későbbi második Otto 973-tól 983-ig uralkodott, és Teofanu bizánci hercegnő házasságával a rivalizáló keleti és nyugati császárság kibékült. Így a magyarok lakta terület kettejük közt, mint egy harapófogóba szorult. Géza ebben a helyzetben a keresztény vallás oltalmát kereste, és testvérével, Mihállyal együtt megkeresztelkedett. 973-ban Géza, bár nem ment el, 12 magyar előkelőt elküldött a husvéti kvedlinburgi birodalmi gyűlésre, ahol megjelentek a pápa, a dán király, a cseh fejedelem és a lengyel fejedelem fia. Ott voltak a bizánci császár követei is. Gézának le kellett mondani az Enz és Streisand közti, addig magyar uralom alatt álló területekről. Első és második Ottó császárokkal sikerült jó kapcsolatot kiépítenie, de közvetlen szomszédaival, civakodó Henrik bajor herceggel és Babenberg Lipót osztrák őrgróffal harcokat kellett folytatnia. 984-ben újra elfoglalta Melket, de 991-ben a bécsi medencével együtt ismét elveszítette. Ekkoriban alakulhatott ki a Lajta folyónál a történelmi osztrák-magyar határ.
Valóságos jelenlét. Géza fejedelem az államszervező két kereszténység határán. A műsort készítette Bertényi Iván történész, egyetemi tanár, az MTA doktora. A műsor első részét hallották. Sorozatunkban az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.